20. Tervek. Nikolász felnézett. Nakkor lépett be a fogadóba, még mindig csöpögött, mivel átúszta a folyót. A kisember végigment a zsúfolt ivon és letelepedett az asztalhoz, amelynél Nikolász, Amos, Harry és Anthony ült. Rai, Vaja, Guda és Brisa a szomszéd asztalnál foglalt helyet.
Van valami meleg étel?
Kérdezte vigyorogva. Nikolász bolintott. Harry, hoznál valamit Nakkornak? Szólt oda a barátjának. Amikor a fiú felkelt, a nagyherceg megkérdezte. Merre jártál?
Mindenfelé. Egy csomó helyen. Rengeteg dolgot láttam, mégpedig érdekeseket. De erről nem itt kéne beszélgetnünk. Majd ha ettem.
A nagyherceg bólintott. Harry egy tál meleg étellel és egy korsó sörrel tért vissza. Az egész társaság csendben nézte, amíg a kisember evett. Őt láthatólag nem zavarta, hogy a figyelem középpontjába került. Amikor befejezte, felállt és így szólt.
Nikolász? Beszélnünk kell.
Amos? Mondta a nagyherceg. Az admirális is követte őket. Akkor csak Nikolász szobájában folytatta.
Azt hiszem, tudom, hol vannak a foglyok.
Kallis megtalálta őket, tájékoztatta Nikolász, majd elmesélte, mit derített ki a féltünde.
Kivéve Margaretet és Abigailt,
tette hozzá Amos. Nakkor vadul bólogatott, majd elvigyorodott.
Tudom, hogy Kallis ott járt. Láttam a lábnyomát. Nagyon ügyes. Még egy jó nyomkereső sem venné észre, csak hogy amikor egy bokor mögé hasalva elbújtam, 2 centire se volt tőle az orrom.
Kuncogott. Hogy jutottál be a birtokra? Tudakolta Nikolász.
Találtam egy alagutat a palotából, amely átvezet a folyó alatt.
Amos és Nikolász eltátotta a száját. Végül Amos kérdezte meg.
Na de, hogy kerültél a palotába?
Akkor elmesélte nekik, hogyan surrant be és mit látott ott.
Ez a hadúr, fura egy fickó. Rengeteg ostobaság foglalja le. Mindenféle ceremóniák, meg csinos lányok.
Hát, részben igazad van,
somolygott Amos.
Az a rengeteg ceremónia tényleg butaság.
Szerintem ő csak eszköz. Azt hiszem, ez a Dahakon, meg a barátnője irányít mindent. A hadúr úgy viselkedik, mint akinek babráltak az agyával. Egyszerűen csak eljátsza a ráosztott szerepet. Viszont az a nő Dahakon mellett... Ő nagyon izgalmas.
Nem érdekel, mondta a nagyherceg. Mi van Margarettel és Abigaillel?
Biztosan a nagyházban vannak valahol,
vonta meg a vállát az isalani.
Nem láttam őket, de visszamehetek megnézni.
Nikolász a fejét rázta. Várjuk meg, amíg Kallis visszaér. Nem szeretném, ha egymásba botlanátok odabent.
Ugyan,
vigyorgott Nakor.
Ez nem fordulhat elő. Ő nagyon különleges tehetség. Én meg tudom, hogyan kell elbújni.
Mindegy. Akkor is várj holnapig, kérte Nikolász. Ha megtalálta őket, neked már nem kell visszamenned. Az isalani arca komolyá vált.
Nem, visszamegyek.
Miért?
Érdeklődött Amos.
Mert én vagyok az egyetlen, aki szembenézhet Dahakon barátnőjével és túléli.
Boszorkány? Kérdezte a nagyherceg.
Nem, felelten akkor. Egyébként, hogy akarunk hazajutni?
Amos az állát vakargatta.
Van 2 hajó a kikötőben. Akármelyik megteszi. Nem egy királysági hajó másolata.
Ez az egész nagyon fura,
jegyezte meg Nakor.
Dahakon meg emberekről csinál másolatot.
Másolatot? Kérdezte Nikolász.
Igen. Például csinált egy hasonmást magának. Azt láttam, amikor a hadúr bejelentette az eljegyzését a rádzsánával. Ránézésre nagyon jó másolat, már ha nem mész túl közel hozzá, de szörnyen ostoba. Nem tud beszélni, úgyhogy a barátnője szólt helyette. És rémes szaga van. Azt hiszem, hamarosan újat kell csinálnia.
Hogyan készíti el a másolatokat?
Kíváncsiskodott Amos. Az is a Laninak eszébe jutott a hullákkal teli szoba.
Halottakból. Azt ne akar tudni, hogyan.
De hát a foglyok nem haltak meg, tiltakozott Nikolász. Akkor bólintott.
Ez a legkülönösebb az egészben. Nem ugyanazt a trükköt használja. Dahakon ugyanis nekromanta. Amit viszont Kallis látott, az nem halállal kapcsolatos trükk, hanem,
vonta meg a vállát,
valami más. Élő lényekkel babrál. Azok a másolatok nem lesznek ostobák, sőt, büdösek sem. Ez nem Dahakon módszere.
Minden esetre egy dolog világos,
mondta az admirális. Hát, nekem semmi sem világos ebben az ügyben, ingatta a fejét a nagyherceg. Mire gondolsz?
Haza fogják küldeni őket.
A rabokat? Kérdezte Nikolász.
Dehogy, felelten akkor. A másolatokat?
Csak azt nem tudjuk, minek,
vakargatta az állát Émosz. Kémnek? Találgatta a nagyherceg.
Túl nagy macera, és nem sokat nyerhetnek vele,
hümmögött az admirális.
Ha a király is behajózik bármelyik kikötőnkbe, rengeteg kérdés merülhet föl. És azok a másolatok sem mennének át egy alapos vizsgálaton. Sokkal egyszerűbb lenne becsempészni néhány embert Krondorba, Krájdíbe, vagy hova csak akarják, mint mondjuk azt a Kvek kereskedőt, aki közvetlenül a rajtaütés előtt járt Krájdíben. Itt valami másról van szó.
Majd kiderítjük,
bizakodott az Isalani.
Hát csak beletelik egy kis időbe.
Attól tartok, már majdnem kifutottunk az időből, mondta Nikolász.
Miből gondolod?
Megérzés. Kalisz szerint már egy csomó rab meghalt. Nem tudjuk, hogy ez a másolatok miatt van, vagy más az oka, de ha legalább néhányukat meg akarjuk menteni, hamarosan cselekednünk kell.
Ennek alapján, amit Kalisz mesélt, nem igen alkalmasak a futásra,
tárta szét a karját Émosz. Na akkor, milyen messze van az, ahol a foglyokat tartják az alagúttól?
Nincs messze, de nehéz lesz. Először be kell jutniuk a nagy házba, el a konyha mellett és Dahakon lakrésze közelében.
Hány szolgával és őrrel találkoztál?
Nem sokkal, de lehet, hogy többen is vannak.
Kalisz szerint nem, mondta Nikolász. Bármi is legyen az oka, úgy tűnik a hadúr és a tanács adója egyaránt a hírnevére alapozza a hatalmát, nem pedig fegyveresek százaira.
Talán nem akarnak túl sok szemtanút, vagy nincs annyi emberük, akikben megbízhatnának.
Találgatta az admirális. Amint Kalisz a lányok nyomára bukkan, azt hiszem, el kell tűnnünk innen, folytatta a nagyherceg. Ha el tudjuk juttatni a foglyokat, addig a kiégett tanyáig, és ott néhány csónakkal várjuk őket, nekiindulhatunk a folyón lefelé a tengernek, és fölszedhetjük őket.
Ami azt jelenti, hogy el kell lopnunk az egyik hajót,
szögezte le Émosz. Meg tudod csinálni? Az admirális elkomorodott.
Nincs elég emberünk. 35 fővel legalább 200-nyira lesz szükségem, hogy kivigyem azt a hajót a kikötőből, és az is csak akkor elég, ha mindössze néhány szolgálat tévő ődöng a fedélzetén, a többiek pedig a városban vannak kimenőn. Ha akár csak 100-nyi matróz is lesz a hajón, már komoly harc törhet ki. Ebben az esetben nem biztos, hogy elég legénysége marad arra, hogy elinduljunk, mielőtt mások is odajönnének.
Akkor csak 11 emberem lenne, hogy kihozzam a foglyokat, számolgatta Nikolász.
Szerezhetünk segítséget, javasolta Nakor.
Talán Vaszláv segítene, bólintott a nagyherceg.
Az emberei biztosan jó harcosok, ha nagy ricsajt csapva kell körbelovagolni. Nekünk viszont gyakorlott sompolygókra lenne szükségünk, ha be és ki akarunk jutni arról a birtokról,
jegyezte meg Émosz. Esetleg Brissa beszélhetne a tolvajokkal, betette fel Nikolász.
Talán,
dörzsölgette borostás arcát kétkedve az admirális.
De annak alapján, amit a lány mondott, ez egy gyáva és nyomorúságos banda, nem olyanok, mint a csúfolódók. Inkább Prai és Vaja kereshetne néhány megbízható fickót, akik a megfelelő összegért hajlandóak bátra viselkedni.
Majd csak találtok valakit, mondta Nakor. Minden rendben lesz.
Azzal elindult az ajtó felé. Hová mész? Tudakolta Nikolász.
Aludni, felelte a kisember vigyorogva. Hamarosan nagy lesz itt a zaj, meg a nyüzsgés. Mindenki össze-vissza fog itt rohangálni.
Azzal távozott. Émosz a fejét csóválta.
Ő a legfurcsább ember, akit valaha is láttam, pedig találkoztam egy-két nagyon különössel.
Nikolász elnevette magát. Viszont nagy segítséget jelent. Az admirálisnak eszébe jutott Aruta tanácsa, hogy hallgassanak Nakorra, és lehervadt arcáról a mosoly. Valami sötét közelgett feléjük, mégpedig gyorsan. Émosz tudta, hogy amikor régebben ilyen érzése támadt, mindig jó emberek haltak meg. Nem beszéltek többet, hanem visszatértek a többiekhez az ivóba. Nikolász, beszélhetnék veled? Kérdezte Anthony. A nagyherceg éppen elindult vissza a szobájába, ezért intett az ifjú varázslónak, hogy kövesse. Anthony becsukta a saját ajtaját, átment a folyosó túloldalára és belépett. Mi az? Kérdezte Nikolász eltakarva a gyásítást. Már nagyon várta, hogy Kalisz visszatérjen, a feszültség kimerítette. Leült az ágyára, aztán a fogadós által biztosított egyetlen székre mutatott a kis asztalka mellett. Úgy tűnt, Anthony zavarban van a mondandója miatt, ezért Nicholas megpróbált udvarias lenni, lehúzta a csizmáját és körözni kezdett bal láb fejével. Fáj? Kérdezte Anthony. A nagyherceg megmozgatta a lábujjait, csak azután felelt. Nem, igen. Úgy értem, nem igazán. Inkább csak kicsit merev, ennyi az egész. Nem fáj, hanem csak emlékszem, hogy szokott sajogni, amikor túlfárasztottam magam. Mintha várnám, hogy fájjon már, ha van ennek valami értelme. És ez kicsit kellemetlen. Van értelme, bólintott a fiatal varázsló. A régi szokásoktól nehéz megszabadulni, a régi félelmek pedig megszokássá válnak. Nicholas azonban most nem volt abban a hangulatban, hogy a saját problémáiról beszélgessen. Mit akartál mondani? Haszontalannak érzem magam. Mindannyian így érzünk most, hogy várnunk kell. De nem, én arra gondoltam, hogy még amikor történik valami, akkor sem vagyok valami nagy segítség. Eszedbe juttathatom, hogyha te nem lettél volna képes követni Margaretet, talán még most is kimbolyonganánk a tengeren, holtan az éhezéstől és a szomjazástól. És azóta? Sóhajtott fel Anthony. Én magam legalább 3 embert tudok, akit te mentettél meg a haláltól. Talán ennyi nem elég? A fiatalember még nagyobbat sóhajtott. Talán igazad van. Ekkor előhúzta a tunikája alól a talizmánt, amelyet Pug eredetileg Nicholasnak adott. Néha annan tűnődöm, nem kellene használnunk ezt. Pug azt mondta, tudni fogom. Ha nem tudod, ne használd, hangzott a válasz. Na akkor szerint azt mondta, akkor kell használnunk, amikor nincs más választásunk. Na, tényleg ezt mondta, viszont még mindig nem találtuk meg Margaretet és Abigailt. Nicholas előre hajolt és a varázsló vállára tette a kezét. Mindannyian sok mindenen mentünk keresztül azért, hogy megtaláljuk a rabokat, Anthony. Tudom, hogyan érzel az unoka testvérem iránt. Anthony lesütötte a szemét, és látszott rajta, hogy zavarban van. Pedig megpróbáltam eltitkolni. Többnyire sikerült is. Nicholas ismét hátradőlt. Én is érzek valamit Abigail iránt, de mostanában inkább úgy látom, ez csak valami gyerekes vonzalom. Majd hozzátette. Viszont azt is látom, hogy neked mélyebbek az érzelmeid. Beszéltél vele erről? Nem mertem, suttogta Anthony. Hiszen ő a herceg lánya. Na és akkor mi van? Mosolyodott el Nicholas. Már korábban is volt mágus a családban, és különben is Margaret sem ez a kifejezett etikettbe habarodott kisasszonyka. Úgy érzem, szörnyű lenne, ha sohasem mondhatnám el neki. Megértelek. És mégis, ha csak egyetlen egy szerencsétlen nyomorultat is hazaviszünk a távoli partokba, már tettünk valamit azokért, akik a koronánál keresnek védelmet. Majd komoran hozzáfűzte. Még akkor is, ha Abigail és Margaret számára későnek bizonyul. Van valami terved? Nicholas sóhajtott egyet. Nincs mit csinálnom, úgyhogy csak ülök itt és tervezgetek. Nem is tudom, hogy mondjam, de van valami. Megérzésed? Talán. Nem állítom, hogy bármiféle mágikus hatalmam lenne, egyszerűen csak tudom, hogy ha nem teszünk valamit hamarosan, már túl késő lesz. Mikor akarsz indulni? Reggel első dolgom lesz, hogy beszélek Praival és Vajával. Nem akarom, hogy túl sok időt teljen el, miután embereket toborzunk a feladatra. Vagy a hadúr fekete rózsáinak is kevesebb idejük legyen kideríteni, miben sántikálunk. Ha sikerül addig 20 megbízható embert szereznünk, holnap sötétedés után elindulunk a hajóért, napkelte előtt pedig a foglyokért. De ha nem lesznek 20-an, holnap után este akkor is elindulunk, annyival, ahányan vannak. Jó lesz már csinálni valamit, jegyezte meg Anthony. Nicholas bólintott, a varázsló felállt és kilépett az ajtón. A nagyherceg lefeküdt és a fa mennyezetet bámulva töprengett. Vajon tényleg a megérzései súgják, hogy induljanak haza még mielőtt újabb katasztrófa történik? Vagy a türelmetlensége tragédiába fogja sodorni őket? Amikor Amosszal és Gudával volt, vagy a többiekkel beszélgetett, képes volt határozottan dönteni. Tudta, hogy otthon épp arra képezték, hogy a tanultak segítségével nagyon bonyolult helyzetekben is képes legyen dönteni, de amikor egyedül maradt, kétségei és félelmei visszatértek. A lába majd felrobbant, mielőtt elaludt, és tudta, hiába kívánja, hogy elmúljon, az nem segít. Jól kellett lennie. Életek múlhattak ezen. Sírni szeretett volna, de még ahhoz is túl fáradt volt. Kalisz figyelt, és várt. Odalenn két férfi sétált. Halkan beszélgettek, és észre sem vették, hogy ő a lombok árnyékában rejtőzik. A levelek és a sötétség eltakarták. Megvárta, amíg a sétálók eltűnnek egy sarok mögött, aztán leereszkedett az udvarra. Megint hallgatózott. Attól, hogy a férfiak a fal túloldalán vannak, még meghallhatják. Eltúlozta az óvatosságot. Nem létezett olyan ember a világon, aki felfigyelt volna a tompa dobbanásra, ami a leérkezését jelentette. Minden esetre nem harsant riadó, és senki sem támadt rá. Körülnézett a kertben. Nem volt túl nagy, mindössze egyetlen fürdőmedence díszelgett a közepén. Odafönn könnyű, fátyolszerű szövetből tetőt feszítettek, amely megszűrte a déli nap tűzös sugarait, de átengedte a világosságot. A kis szentélyre hatalmas ajtók és ablakok nyíltak. Kalisz már két másik hasonló kertet is megvizsgált, de azok elhagyatottnak tűntek. Benőtte őket a növényzet, a medencében pedig mosszatosodott a víz. Ezt viszont láthatólag gondozták és tisztán tartották. A fél tünde keresztül sietett a viszonylag nyílt területen és bekukucskált az ablakon. Bár zsaluk fették, azért így is látott valakit egy ágyon. A lány haja halvány sárgának tűnt a lámpa fényében, az arc vonásai azonban nem látszottak. Valószínűleg Abigail lehetett annak alapján, amit Kalisz hallott a kinézetéről. Margaretet látásból ismerte, az udvar hölgyét azonban nem, mert ő csak a féltünde legutóbbi látogatása óta érkezett Crydee-be. Egy kevésbé alapos valaki megkockáztatta volna a feltevést, hogy ő az, akit keres, Kalisz azonban türelmesebb fajból származott, amely évszázadokban mérte az életeket. Ott hagyta az ablakot, és megvizsgálta az ajtót. Fából készült, közönséges kilincs nyitotta, zár pedig nem látszott rajta. Percekig fülelt, de nem hallott mozgást odabentről. Már éppen nyúlt volna a kilincsért, amikor valamiért megtorpant. Visszament az ablakhoz, és ismét benézett. Tudat alatt hallott valamit. Most már a forrását is látta. Az első lány mellett egy másik ült az ágyon, és Kalisz szeme elkerekedett. Akár ikrek is lehettek volna. A férfi kicsit arrébb lépett az ablak mellett, látta a rémítő képet a bekerített udvaron, és megfigyelte, hogy idegen lények sötét, mágikus erők hatására az elrabolt emberek hasonmásaivá válnak. Nyilvánvalóan ez történt Abigail-el is. Ekkor Margaret sétált be a látóterébe. De a féltünde emberinél sokkal hatékonyabb érzék szervei azonnal felismerték, hogy ez nem Marty lánya. Baj volt a mozgásával, a testtartásával, és az arc kifejezése sem tűnt emberinek. Kalisz nem tudta, mit kellene tennie, úgyhogy várt. Nem esett nehezére. Nikolasz kiugrott az ágyból, még volt egy óra napkeltéig, de nem tudott aludni. Bement a nagy hálóterembe, ahol minden falnál hat ágy állt, és lábújhegyen odaóvakodott Prai fekhelyéhez. Vaja vele szemben aludt. A nagyherceg finoman megrázta a zsoldos vállát, aki azonnal felébredt. Nikolasz intett neki, hogy kövesse, Prai pedig engedelmeskedett. Nem vesztegette az idejét arra, hogy csizmát vagy köpenyt húzzon, mert látta, hogy a kapitány is mezítláb van, és melegebb felső ruhát sem vett. A kihalt ivóban Nikolasz megszólalt. Döntenünk kell, még pedig mindkettőnknek.
El fogod mondani az igazságot?
Kérdezte a zsoldos. Hosszú történet, felelte a nagyherceg. Jobb, ha leülsz. Ray ásítva kihúzott magának egy széket, majd nyújtózkodott egyet.
De aztán érdekesen add elő, kapitány,
zökkent le a székre.
De nem szeretem, ha idő előtt felébresztenek. Többnyire azt jelenti, hogy váratlanul meg kell ölni valakit.
Mosolya nem valami szép látványt nyújtott a szürkület homályában. Nikolasz mindent elmesélt, csak az életkristályt és áll orákulumát hagyta ki, aki mélyen Szetanon városa alatt törködött. Viszont beszélt az édesapjáról, a királyságról és a Crydee elleni rajtaütésről. Mire befejezte, felkelt a nap, és Keeler megjelent az ivóban, hogy felkészüljön az aznapi forgalomra. Meleg kenyeret hozatott a két házzal lejjebb található pékségből, nem sokkal később pedig sajt és gyümölcs érkezett. Anélkül, hogy megzavarta volna őket, enni hozott Nikolasznak és Prainak, aztán olyan gyorsan távozott, hogy senki sem vádolhatta hallgatózással. Keelernek nagy tapasztalata volt abban, hogy ne figyeljen oda, miről beszélnek a zsoldosok vezetői, mert csak így maradhatott benne az üzletben, sőt, amikor az élete múlhatott ezen. Nikolasz befejezte a történetet, majd így szólt. Szükségem lenne egy tucatnyi megbízható emberre, még jobb lenne 20, és gondoskodom róla, hogy megérje nekik a dolog. Készen kell állniuk arra, hogy kihajózzanak velünk. Valahol a part mentén tennénk ki őket, és onnan egyedül kellene visszajönniük. Meg tudod csinálni?
Hogy meg tudom-e? Az nem kérdés. Hogy hajlandó vagyok-e? Az igen. Mit jelent az, hogy megérné nekik a dolog?
Te mennyit kérnél, ha valami nagyon értékeset kellene ellopni a hadúrtól és a varázslójától?
Nekem?
Vigyorodott el Praj.
Már az élvezet kedvéért is megérni. Még mindig szerepel annak a szemétnek a neve a listámon. Ha már nem ölhetem meg személyesen, legalább hadd bosszantsam fel egy kicsit. De hogy a fiúk az ő katonái ellen harcoljanak? Különösen, ha vörös gyilkosokról van szó. Nos, az rendkívül költséges lenne.
Mennyire költséges?
Úgy gondolom, egy évi karaván kísérői fizetés. Mondjuk 100 aranydrak. Még jobb, ha egy kicsit több.
Nikolas fejben átszámolta, mennyi lenne az súlyban, és az eredményt összevetette a shingázi átkelőnél zsákmányolt arany mennyiségével. A kezeskedsz értük, fejenként 200 drakot fizetek, továbbá neked és vajának még 100-at, ha tényleg megbízhatók, és követik a parancsokat. Nem akarom, hogy a fekete rózsa ügynökei keveredjenek közénk. Praj bolintott.
Kétszer ennyi kemény fiút is ismerek az utakon töltött időből. Egyikük sem valószínű, hogy ügynök lenne. De egy egész napba is beletelhet, amíg megtalálom őket, ráadásul hazudnom is kell valamit azoknak, akik nem akarom, hogy velük jöjjenek.
Mondd azt nekik, hogy egy gazdag kalmárt és az egész családját akarjuk felkísérni a folyón, a szolgákkal és a háztartással együtt összesen 10 bárkára férnének fel. Jelentsd ki, hogy a kereskedő nagyon háklis, és a személyeddel felelsz mindenkiért, ezért nem vehetsz fel senkit, akit nem ismersz elég jól. Aztán Nikolasnak eszébe jutott valami. Nem lenne kedved a kapitánysághoz?
Saját csapattal,
vakargatta meg az állát.
Hát, különösebben nem bánnám.
Ennek örülök. Akkor mondd azt mindenkinek, aki kérdezi, hogy a kereskedő eleget fizet neked ahhoz, hogy saját csapatot alakíthass, és nyilván csak olyan embereket veszel be, akiket jól ismersz.
Furfangos gazfickó vagy te, kapitány!
Bolintott mosolyogva Praj.
De nem is sokan akarnának csatlakozni egy új csapathoz, ha csak nem régi barátok az illetők. Tehát mit akarsz? Hová vigyem a fiúkat?
Maradjanak a közelben. Egy kettesével, hármasával szállásold el őket a környékbeli kocsmákban, de készüljenek fel, hogy azonnal indulnunk kell, amint kiadom a parancsot.
Edös, jobb lesz, ha felkeltem vaját, és agyom, hogy egyen valamit. Olyan, mint egy házsártos vénasszony, ha nem reggeliszett. Mondhatom, ostrom idején igencsak nehéz volt vele bánni.
És küld ide Tukkát is, kérte a nagyherceg. Praj távozott. Lassan mások is kezdtek beszivárogni az ivóba, és mire a fejét állomítassan vakaró Tuka előkerült, Amos és Harry már ott reggeliztek Nikolas asztalánál. Ma szükségem lesz a szolgálataidra, mondta a nagyherceg.
Ha, mit kell tennem, Enkózi?
Mennyire nehéz 10 bárkát szerezni egy éjszakra vezető úthoz?
Nem túlzottan, Enkózi.
Mennyi időt vesz igénybe?
Délre lefoglalhatom mindet. A felszerelésük és az ellenőrzésük, hogy kibírják az utat, nos, hát arra rámegy a nap többi része.
Csináld meg fele ennyi idő alatt. Azt akarom, hogy napnyugtára teljes felszereléssel ott sorakozzanak a kikötőben. Amos az asztalra könyökölve ült, arcát a tenyerében pihentette.
Indulunk?
Hamarosan, mondta Nikolas. Kérlek, készíts egy listát Harrynek és Brissának, majd a barátjához fordult. Menj, ébreszd fel Brissát, ti ketten Tukával mentek. Közösen vizsgáljátok át a hajókat, aztán menjetek el bevásárolni. Gondoskodj róla, hogy délutánra minden, amit sikerült beszerezni, ott legyen a kikötőben, napnyugtára pedig a bárkák fedélzetén. Majd odaküldök néhány katonát, hogy egész éjjel őrködjenek. Azt akarom, hogy bármikor egy órán belül indulhassunk. Harry bolintott. Az ő beszerzői és alkudozói képességei, valamint Brissa utcai tapasztalatai segítségével minden szükségeset gyorsan meg tudnak venni, mégpedig anélkül, hogy különösebb feltűnést keltenének. A Kígyó folyó városában annyi különös akcentusú idegen bonyolította az ügyeit, hogy némi körültekintéssel szinte észrevétlenül vásárolhattak komolyabb tételeket is. Nikolas ismét Amoshoz fordult.
Amint Marcus és Kalisz visszaér, szeretném, ha Marcusszal együtt elmenétek horgászni. Az admirális nyögve feltápászkodott az asztaltól.
Gondolom, azt akarod tudni, milyen a kapás a két hadihajó környékén.
Pontosan. Ez az egész semmit sem ér, ha nem tudjuk elkötni az egyik vitorlást, és felszedni a rabokat, meg a készleteket a bárkákról.
Szereztél embereket?
Rai még 20-at hoz nekünk alkonyatra.
Akkor is szoros lesz. A Krajdiből hozottak többségére szükségem lesz, hogy elfoglalassuk a hajót. A zsoldosokra nem számíthatunk, mert lehet, hogy semmilyen hajózási tapasztalatuk nincs.
Nikolas bólintott. Guda, Marcus és Kalisz vele marad, de a többiek közül annyit vihetsz, amennyit csak szükségesnek látsz. Ja? És Harry fog felelni a folyami bárkákért. Amos körbenézett az éhes katonákkal és matrózokkal teli szobában.
Hát, a fiúk többsége örülni fog, hogy végre csinálhat valamit. Ez a várakozás már kezd az idegeikre menni. Még nem verekedtek össze, de szavakkal már szurkálódnak, és fogytán a türelmük.
Azt hiszem, épp elég dolguk lesz, mégpedig hamarosan. Marcus és Kalisz egy órával később érkeztek vissza a fogadóba. Megtaláltuk őket, jelentette a féltünde. Nikolas intett Amosnak, Gudának és másik két társának, hogy kísérjék el a szobájába. Hol vannak? Kérdezte, amikor mind odabent voltak. Ekkor nyílt az ajtó. Nikolas már rántotta is a kardját, de csak az álmos Nakor lépett be.
A szomszéd szobából hallottalak benneteket, magyarázta ásítva. Szóval, hol vannak a lányok?
Van egy kis házikó a birtok délkeleti csücskében, mindössze két szobából és egy kertből áll. Az egyik szoba üres. A másikban tartják Margaretet és Abigailt. Jól vannak? Nehéz lenne megállapítani. Két Abigailt láttam. Lemásolják őket, mondta Nikolas. De miért nincsenek a többiekkel?
Kalisz széttárta a karját. Nakkor felelt helyette.
Talán őket más célra szánják.
Őket? Ezen most a lányokat vagy a másolatokat értetted, tudakolta Marcus.
Bármelyiket, a mondvállat az isalani. Csak találgattam. Viszont ők az egyedüli nemesek a foglyok között, igaz?
A többiek mind helyeseltek.
Hát talán arra számítanak, hogy őket tüzetesebben szemügyre veszik.
Igazad van, értett egyet Nikolas. De hogyan feltételezhetik, hogy nem buknak le azzal a rengeteg hasonmással? Most Amos szólt közbe.
Náluk van két királysági hadihajó másolata. Már az is világossá vált számomra, hogy Barrannál elfoglalni próbálták a királysast, hogy aztán valahol szabad kikötő környékén elsüllyesszék.
Na, várjunk csak, állította meg Marcus. Miért ne akarták volna idehozni? Mi a csodának kellett volna ennyit bajlódniuk a másolat készítésével?
Talán nem volt elég emberük, hogy a fekete hajó mellett azt is hazajuttassák,
magyarázta Amos.
Egy csomó idegen béreltek föl, köztük durbini rabszolgavadászokat és csuráni orgyilkosokat. Cashben és szabadkikötőben is toboroztak embereket. Lehet, hogy nem maradt tartalék legénységük az útra, és roppant valószínű, hogy nem akartak a világ másik végéről szemtanúkat hozni magukkal.
Megvakarta az állát.
Tavaly tél óta köztudomása, hogy apád helyőrséget szándékozik felállítani Barramban, Marcus. Tekintve pedig, hogy rendszeres tengeri őrjáratokat vezettem be, és a flotta új zászlós hajója a sárkány lett, nem kellett sokat találgatni, hogy a királysast küldjük a távoli partokra.
A fejét ingatta.
Erre régóta készülöttek. Néki, képzeljük el, hogy akár a sirály, akár a sas bevitorlázik Grondorba, a kormánynál pedig egy közösséges matróz áll, aki azt állítja, hogy az összes tiszt halott. A fedélzeten érkezők talán meg tudják győzni apádat, hogy lehurcolták őket Cashbe, ahol összefogtak a rajtaütés túlélőivel, és megszöktek. Vagy valami hasonló ostobaságról. Különösen akkor, ha kiképzik őket, hogy mind ugyanazt mondják. A rutának nem lenne oka rá, hogy ne higgyen nekik. Mivel pedig a legtöbb menekült a távoli partokról származna, ugyan kinek tűnne fel, hogy furcsá viselkednek.
De előbb-utóbb eljönne valaki Carsból vagy Crydee-ből, Abigailért és Margaretért, hangzott Nikolas ellenvetése. A fiú szándékosan nem említette Martin nevét, mert mind ő, mind Marcus tudta, hogy talán már nincs az élők sorában.
Ha valakit rabszolgakereskedők hurcolnak el, annak megváltozhat a személyisége. Így a szokatlan viselkedésük nem lenne különösebben gyanús, magyarázta Guda. Láttam embereket, akik túléltek egy hasonló rajtaütést, de utána a saját családjukra sem emlékeztek.
De ez csak egy ideig tartott, mutatott rá Markus. Aztán elgondolkozva hozzátette, előbb vagy utóbb valaki hibázna és lebukna. Ami azt jelenti, hogy a hasonmásokra legfeljebb pár hétig, maximum néhány hónapig lehet szükségük. És ezzel megint eljutottunk oda, hogy miért is csinálják ezt az egészet, legyintett Nikolas. Minden esetre, ha nincs elég emberük, az megmagyarázza, miért tartják ilyen állapotban a várost és a környező vidéket már 20 esztendeje. Arra gondolsz, hogy titokban összeugrasztják a klánokat, miközben eljátsszák a békéltető szerepét? Kérdezte Markus. A nagyherceg bólintott. Ügyes ötletnek tűnik. Ha a hadúrnak van egy titkos ügynöksége, amelyel olyan gondokat okoz magának, mint egy elárult szövetség, annak van értelme. Úgy tünteti fel, mintha ő lenne a klánok cselszövéseinek áldozata. Ha minden a tervei szerint alakul, megöletett volna egy csomó fiatal klán tagot, néhány zsoldost, a rádzsánát és a szolgálóit. Ugyanakkor ő maga alig néhány katonáját kockáztatta. Viszont a klánok kellemetlen helyzetbe kerültek volna, mert nekik kellett volna győzködniük a hadurat, hogy nem ők a felelősek a történtekért.
Hát persze, helyeselt Tébosz. Ha a klánok rájönnek, hogy át akarja venni a város irányítását, és ez félre szeretné állítani őket az útból, minden a hadur ellen irányuló kezdeményezést segítenének. De ha azt hiszik, hogy valaki más próbál bajt keverni, megkísérelnek legalább vele békét kötni. Neki pedig végig nem kell amiatt aggódnia, hogy védtelenek a birtokai. Az erő látszata majdnem annyit ér, mint maga az erő, bólogatott elismerően.
Nincs túl sok katona a palotában, jegyezte meg Nakor. A kinti barakokban láttam néhányat, de odabent csak az előtérben őrködtek páran. Máshol nem volt senki. Különben is alig él valaki a várban, tehát szolga és katona sincs sok. Szinte teljesen üres. Csak úgy, mint Dahakon birtoka.
Én is ezt tapasztaltam, erősítette be Kalisz. Pár embert láttam ugyan, de egyiküknél sem volt fegyver, és az épületek többsége is elhagyatott.
Ha gyakorlatilag senkivel sem kellene harcolnom, akár 100 emberrel is fent tudnám tartani a látszatot, különösen, ha időnként másik 100 egyenruháját adatnám rájuk, némelyiküket pedig vörösgyilkosnak öltöztetném, jelentette ki Guda.
De mire készülnek? Tette fel a kérdést Nikolas. Mit akarnak a mi embereink hasonmásaival?
Ezt ráérünk találgatni, intette le Émosz. Most viszont meg kell néznünk, el tudjuk-e foglalni valamelyik hajót.
A nagyherceg bólintott. Markus, tudom, hogy elfáradtál, de szeretném, ha elmennél Émosszal. Vigyétek magatokkal Gudát is. Miután becsukodott mögöttük az ajtó, Nikolas folytatta. Kalisz, pihenj egy kicsit. Utána te, Nakor és én kitaláljuk, hogyan juthatnánk be a birtokra, és szabadíthatnánk ki a rabokat. Rendben, felelte Kalisz, majd ő is távozott.
Én már kipihentem magamat, jelentette ki Nakor. Elmegyek vásárolni.
Minek?
Szükségem lesz néhány holmira. Dahakont lefoglalja Pág. Az a nő, Lady Clovis viszont gondot okozhat nekünk.
Miért? Kérdezte a nagyherceg.
Emlékszel, hogy Prai azt mondta róla lélekszívó?
Nikolas aggodalmas arccal igent intett. Tényleg az? Az isalani vadul megrázta a fejét.
Nem, dehogy. Ezt csak azért találták ki, hogy az emberek féljenek tőle.
Micsoda megkönnyebbülés.
Ő valami más?
Ha szabad tudnom, micsoda?
Fogalmam sincs. Bár eszembe jutott valami. Addig nem lehetek biztos a dolgomban, amíg nem beszéltem vele.
Beszélni fogsz vele? Pökkent meg Nikolas.
Meg lehet, vigyorgott a kis emberke. Nem muszáj, inkább mellőzném a dolgot, de sose lehet tudni. Talán nem lesz más választásom. Az viszont biztos, hogy az a nő nagyon veszedelmes.
Miért?
Mert ő áll a történtek mögött.
A rajtaütésre gondolsz?
Mindenre, ingatta a fejét Nakor. Ő irányítja Dahakont és a hadurat. Ő a valódi hatalom, amely meghúzódik a városbéli különös események mögött. Ő jelenti a valódi veszélyt.
Valószínűleg ő áll kapcsolatban a pantatiánusokkal.
Képes lennél szembenézni vele? Kérdezte Nikolász.
Szembenézni könnyű, kacagott az Iselani. Csak túlélni nehéz.
Kénytelen kelleten a nagyherceg is elnevette magát. Mire van szükséged?
Ó, csak néhány apróságra. És Antoninak is velem kéne jönnie.
Kérdezd meg tőle, szerintem szívesen menne.
De valószínűleg ő már csak ilyen, mondta Nakor. Sötétedés előtt visszaérek.
Miután Nakor távozott, Nikolász leült gondolkodni. Fejben rendszerezni kezdte a terv elemeinek időzítését. El kell foglalni a hajót és elvinni a külső öblön át a folyó torkolatához. Ott találkozik majd a bárkákkal, amelyekről át kell szállítani a fedélzetére a készleteket és az utasokat. A bárkákkal el kell jutni a folyami kikötőből a kiégett tanya közelébe, ahol felveszik a rabokat, aztán lefelé menve a folyón találkoznak a hadihajóval. A foglyokat ki kell szabadítani a birtokról, és a tanyán megvédeni őket, amíg oda nem érnek a bárkák. Hátradőlt az ágyon, és karjával eltakarta az arcát. A bal lába lüktetni kezdett.
Ez így nem fog menni,
nyögött fel. Guda a fogadó tetején állt a megfigyelő helyen, amelyet egykor arra használtak, hogy innen figyelmeztessék a lakókat a közeledő veszedelemre. Rai és Nakor másztak fel az épület belsejéből felnyúló rövid létrán.
Mit csinálsz te ide fenn? Kíváncsiskodott Prai. Nikolász azt szeretné, ha terveket kovácsolnánk.
Egy pillanat,
hárított el Guda.
Ó,
szólalt meg Nakor. Guda a lenyugvó napra mutatott.
Egyszer azt mondtad, máshol is bealkonyul az óceán felett, barátom. Fenséges látványok és hatalmas csodák várnak még ránk. Emlékszel?
Csak azért mondtam, hogy velem gyere,
vigyorgott az Iselani.
Azóta sem volt időm rá, hogy megnézzek egyet,
mosolyodott el Guda.
Lehet, hogy nem lesz több lehetőségem rá.
Komor szavak,
jegyezte meg Prai. Guda vállat vont.
Nekem sosincs rossz előérzetem, és a halálba sem törődöm bele egykönnyen. Viszont a mi munkánk mellett...
Prai bólintott, de nem felelt semmit. A nap lenyugodott a város mögött. Megfigyelő helyükről, a bazár déli széléről nézve minden irányban tetőtenger húzódott. A város az egyik oldalon az öböl, a másikon a folyótorkolat miatt elkeskenyedett, ezért nyugaton túl az épületeken láthatták az óceán vékony kék sávját a horizonton. A nap lejjebb ereszkedett. Narancsszín gömbjét elhomályosította a víz felszínről felszálló esti köd. Az alacsonyan függő felhők fekete felületét ezüst, arany, rózsaszín és narancssárga árnyékok csíkozták, az ég pedig vörösben és aranyban játszott. A nap gömbje végül eltűnt, de az utolsó pillanatban még láttak egy zöld villanást. Guda elmosolyodott.
Hát, ilyet még sosem láttam azelőtt. A legtöbb ember így van ezzel. Rengeteg nap nyugtát kell látnod a víz felett, hogy egy ilyennel találkozhass. A felelősség ellenére szép időnek kell lennie, és még akkor is elszalaszthatod a pillanatot. Én is csak életemben másodszor látom. Minden esetre megérte megnézni, mondta Prai.
Aztán elnevette magát.
Na, gyerünk, egy ideig nem lesz több szórakozás.
Guda még egy pillanatig fennidőzött, aztán megszólalt.
Hatalmas csodák.
Az a sarkon fordult, és a társai után eredt.